Sziasztok! Ez a Vezes Csapat Rádió harmadik 2022-es adása Baka Gáborral, Kovács Olivérrel és Vej Patrikkal. A Szaúd-arábiai negyed után, ahol az élmezőny történéseit akár egyetlen kép segítségével is összefoglalhatnánk, amit most a YouTube-os nézőink fognak látni, akik pedig éppen Spotify-on vagy bármelyik podcast felületen hallgatnak minket, azok majd nézzenek bele a YouTube-ra. Mi mókásnak találtuk, amikor megláttuk a futam leintése után ezt a Leclerc Verstappen mondást.
Egyébként azért áruljuk el, hogy mit látunk azoknak, akik nem fognak rögtön a YouTube-ra ugrani. Egy bika és egy toreador küzdelmét látjuk, vagy matador, ahogy tetszik, és a bika feje Max Verstappen fejére van kicserélve a fotón, a toreador pedig a Ferrari Leclerc.
Aki lengeti a vörös posztot, ugye
aki
bár.
Lengeti a vörös posztot, így van, így van.
Hát, nagyon sok és nagyon vicces egy bevágás van ezen a képen, de hogy Gábor is említette a adás előtt, akár az alpinosokat is rá lehetett volna szerkeszteni erre az összeállításra, mert köztük is volt némi adok-kapok.
Igen, igen. Menjünk is szerintem így az élmezőnytől elkezdve sorba végig, hogy nagyjából mit is láttunk itt Jeddában, ugye hát nyilván a legfontosabb kérdés, amit a futamot is meghatározta, főként a második felét, hogy érik a Leclerc Verstappen VB hajsza?
Érni érik.
Érni érik, aztán kérdés, hogy mennyire fog megérni a gyümölcs, mert azért a korábbi években, amit az előző adásban is fejtegettünk, megtanulhattuk, hogy két futam alapján azért egy egész évre vonatkozó tendenciát előre úgymond megjósolni szinte lehetetlen, mert így indult be a 2017-2018-as idény is, ahogy úgy tűnt, hogy Vettel felveszi a harcot Hamiltonnal, de aztán végül nem tartott ki az évig a történet, de az minden esetre látszik, hogyha az erőviszonyok nem változnak Európában sem, és itt én most a idény Barcelonától kezdődő részére gondolok, akkor van rá esély, hogy ezt a két fiatalembert idén még nagyon sokszor fogjuk látni küzdeni, és elég érzetes csatákat is vívnak, és ami számomra egyébként érdekesség ebben a harcban, hogy egyelőre Leclerc okosabbnak tűnik, tehát sokkal megfontoltabb, sokkal higgadtabban kezeli ezeket a helyzeteket, még ha most nem is jött ki ebből győztesként, én azt látom rajta, hogy ebből a szempontból fejlődött, tehát mert régebben tőle is láthatunk ilyen teljesen meggondolatlan, adott esetben teljesen abszurd megmozdulásokat, most meg úgy tűnik, hogy a tavalyi végsőkig kitartó VB harc után Verstappennél néha kicsit így lemegy a roló.
Én azt gondolom egyébként, hogy Verstappenen óriási nyomás van, szóval ő most a címvédő, és most először címvédő a pályafutása során, ami hatalmas nyomást lehet, és nyilvánvalóan sosem fogja kimondani, meg nem mondja, de szerintem benne van az is, hogy azért bármennyire is az egész szezon tekintve megérdemeltem, de eléggé szerencsésen lett világbajnok. Emellett, amikor korábban küzdöttek Leclerc-rel néhányszor, akkor is ő volt a belemenősebb, erőszakosabb, és arra is emlékezhetünk, hogy Leclerc viszont azóta elmondta egyszer-kétszer, hogy miután 2020-ban, jól mondom, amikor Verstappen kiterelte Ausztriában. 19. Arra gondoltam, csak azt hittem, hogy közelebb volt, nem mertem mondani, de minden esetre, hogy neki az hatalmas tanulság volt, és nem fogja annyira hagyni magát. És az különösen érdekes, vagy különösen jó látni, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor én is oda tartok, és ráhúzok, vagy valami, hanem észre próbálja megvenni Verstappent, amit nem tudom, hogy mennyire jött le eddig beszélgetésből, de ugye Bahrainben, és most is azt láttuk, hogy Verstappen erőből próbálja megoldani az előzést, a küzdelmet, míg Leclerc a szezonnyitón, és most is észre próbálta megőrizni az első helyét, a DRS-t használva.
És megszerezni is, hogyha közbevághatok, vagy nem tudom.
Persze, mondjam.
Ugye megszerezni is, ugye azért nagy csel volt az, hogy Perezt úgymond bezavarták a málnásba, a boxba, ugye pozícióba Sergio Perez rajtolt.
Igen, ez még a versenynek az első szakaszában történt.
Persze nyilván ez nem csak Leclerc érdeme, hanem a Ferrari-nál valószínűleg előre egyeztették ezt, hogy amikor ezt és ezt üzenjük a rádión, te meg ezt és ezt mondod, akkor így csináljuk majd. Legalábbis annyi benne volt, hogy ha Perez ezt csinálja, akkor te csináld az ellenkezőjét, vagy akár Verstappen, akárki, aki épp képben van az első helyért való küzdelemben. Minden esetre nekem rettentően meglepő és igazából bosszantó volt látni, hogy Verstappen megette ugyanazt, amit a szezonnyitón is. Azután, hogy igazából alig néhány hónapja volt a Saudi nagy díj, legutóbb, és akkor még a csapat tanácsára ő is próbált ügyeskedni a két DRS szakasz közötti.
Éltön ellen, aminek ütközés lett.
Igen. Amikor az lett volna a lényeg, ugye, hogy nem érdemes az első DRS szakaszon előzni, mert a másodikon utána a megelőzött visszaveheti a helyét, és ezt Verstappen valahogy nem tanulta meg se tavaly.
Meg megint ez a kritikus vonal.
És se a múlt hétvége óta.
Csak hát az a helyzet, hogy ebből a szempontból az is megkérdezhető, hogy mennyire okos dolog oda helyezni az értékelési pontot, ahova helyezték, mert ugyebár tavaly láthattuk, hogy mi volt a helyzet ilyen téren, még korábbi gondolatmenetre visszatérve, először is a Ferrari trükkje, ugyebár ott effektíve azt láthattuk, hogy ki is álltak a szerelők a kerekekkel a box utcába, ami ugyebár beijesztésnek számít, és ugyanez alapvetően nem teljesen sportszerű, de ugyebár az előző években is láthattuk meg annyi alkalommal, hogy ezért végül nem járt megtorlás.
De bocsánat, csak egy pillanat, itt szúrjuk közben, nem csak a sportszerűségről van szó, hanem a szabályszerűségről is.
Igen.
És jó néhány éve tilos már igazából blöffölni a box utcában ezzel. Ezzel együtt sosem láttunk érte még
minket,
és folytasd csak.
Igen, és ugyebár a másik eset, amit említettél, hogy eléggé necces volt az, amikor ott szinte egyszerre léptek a fékre ott a 43-44. Kör végén, és ebből következett az, amire itt már az imént következtettünk, hogy lehet, hogy teljesen más lenne a helyzet, hogy a kanyar után már a kigyorsítási szakaszra helyeznék a fehér oldalt, valószínűleg már nem próbálnának arra játszani, hogy kiér lassabban oda a vonalig tulajdonképpen.
Viszont ez részben, és hát nem csak részben, nem az egészen pályasajátosság is, viszont a jiddai pályával kapcsolatos kritikáinkat hagyjuk későbbre szerintem, mert van egy adagnyi, viszont...
Hát ez nem is annyira jiddai kritika, hanem inkább FIA kritika, mert
sőt, ők jelölik ki a zónát. Sőt, én itt egy kicsit tovább
mennék,
mert igazából szerintem itt az első két futamon az együtt, hogy azt láttuk, és ezt a pilóták is megerősítették, hogy bizonyos értelemben működnek az új műszaki szabályok, ez a szívóhatás, és lehet követni egymást a pályán, sőt, miután megelőztek, továbbra is ott lehet maradni a korábbi támadó, most már üldözött mögött. Alapvetően még mindig csak a DRS-re épülnek az előzések, az érdemi előzések, ami kicsit aggasztó, mert bármennyire is lehet követni egymást, hogyha nem sikerül előzni is erőből, és csak a DRS segítsége kell hozzá, akkor az legalábbis kétségesé teszi azt, hogy mennyire sikeresek az új szabályok. És ugye korábban azt hallottuk, hogy lassan-lassan majd kivezetik a DRS-t, hogyha beválnak az új műszaki szabályok, viszont ez az első két hétvége azt mutatta, hogy anélkül valószínűleg nem lenne akkora különbség, mint amit most látunk.
Bevítsük egy kicsit a képet itt a hozzászólói véleményen és kérdéssel. Egyébként biztatunk minden élőben bennünket követőt, vagy nyugodtan kérdezzen, formáljon véleményt, ahogy azt Vasi Viktor is tette. Sziasztok, ebben az évben Ferrari Red Bull csata lesz a VB címért, mire a Merci beveti az új csomagot, meg fejlesztést, már késő. Nem lesz nekik elég késő lesz, itt kicsit összefolyik a szöveg. Nem lesz elég idők arra, hogy felzárkozzanak a Ferrari-ra és a Red Bull-ra. Mi a véleményetek erről? Szerintetek mi lesz a Mercivel?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ez a... Hát ez a nagyjából...
Hétvége kérdése is lehetne, hogy mi van a Mercivel és mi van Hamiltonnal.
Hát, itt most a jövőt írott kérdése, tehát ez a mennyi a krumpli a Békásmegyeri piacon klasszikus helyzete, mert nem tudjuk, hogy mi van a Mercedesnek a tartsajában, hogy mivel próbálják kiküszöbölni a problémát, mert ugyanúgy benne van a pakliban az is, hogy nem tudnak előrébb lépni erről a szintről, meg benne van a pakliban az is, hogy aztán valami olyat találnak, amivel aztán annyival a Red Bull és a Ferrari elé kerülnek, hogy röhögve behozzák ezt a pillanatnyilag 40 pontos lemaradást. Ami jelen pillanatban megvan a Red Bullnál is, ugyebár, csak ugyebár a Red Bullról tudjuk, hogy ha nincs megbízhatósági gond, maga az autó jó. Azonban a Mercedesnél egyértelműen látszik a tempóbéli lemaradás. Az megint más kérdés, hogy mit láttunk ezen a hétvégén, mert mintha nem ugyanazt a Lewis Hamiltont láttuk volna, akit láttunk az elmúlt években 2014-től. Itt már a Q1-ben kiesett a hétszeres világbajnok. Egészen megdöbbentő módon ráadásul, mert közben csapattársa George Russell, aki lényegében most került oda a csapathoz, 6,5 tizeddel a negyedik, 6,5 tizeddel verve őt a negyediken jutott tovább a Q2-be.
Én azt gondolom, hogy a Mercedes nem lehet leírni, sőt, botorság lenne leírni, és azt is, hogy lehet, hogy nekik nagyon jót tehet egy visszalépés, hiszen emlékezhetünk, hogy a téli tesztelés, az első téli tesztelésen még nem ezzel a behúzott hasó autóval mentek, ezzel a nullás oldaldobozzal.
Erről és akár is az előző adásban, akik itt voltak velünk, azok emlékeztetek.
Igen, igazán. Kérdésként. Megtehetik azt, amit a ház két éve, most kicsit zavarban vagyok ezzel.
Még Grosjean idejében.
Igen, Grosjean idejében. A lényeg az, hogy ugye a ház előállt valami új fejlesztés, aztán a Barcelonában már rájött Grosjean, hogy vissza kéne térni az a régebbi autóhoz, és ezt megteheti a Mercedes is, és lehet, hogy azzal sem lesznek egyértelműen fölényben, de lehet, hogy annyival, hogy változtatnak a koncepción, már is ott vannak az élmezőnyben, és rögtön harcolhatnak a dobogókért, de az is simán benne van, hogy valamit találnak, hiszen ne feledjük, mégis csak az elmúlt 8 év bajnok csapatáról van szó, akiknek óriási erőforrások állnak a rendelkezésére, és óriási mérnöki tudás van a háttérben, hogy bár találnak valamit, és már is ott lesznek az élen. Szóval egyelőre én nem mondanám, hogy ez ilyen kétszereplős bajnokság. Szerintem várjunk legalább tényleg a szokásos kezdetéig az európai szezonnak, Barcelonáig, és majd ott meglátjuk, hogy mi lesz.
Hamilton formájára kitérve egyébként, elmondták ugye a hétvégén, hogy itt autóállítási különbségek is voltak, de mégiscsak nem azt szoktuk meg tőle, hogy eddig mindig feltalálta magát, bármilyen lépés hátrányban is volt, és főleg a csapattársával szemben legalább tudta azt a szintet hozni, vagy nagyon közeli szintet hozni, amit a csapattársa. És ahogy Oliver is mondta az előbb, óriási volt közte és Russell között a különbség az időmérőn, és ez az, ami egy nagyon szokatlan. És itt már talán korai ezt még pedzeget, de nem kizárt, hogy motivációt veszthet a brit, az idősebbik brit a csapatnál. Mégiscsak zsebben van már 7 világbajnoki cím. Az ideje ketyeg, 37 éves, azt hiszem, nem 38. Most a születési dátumával nem vagyok.
37
éves, fiatal nem lesz, jönnek az ifjoncok. Én nem vagyok benne biztos, hogy 2024-ben mondjuk még a Forma 1-e látjuk őt, hogyha ilyen marad a Mercedes formája, de nyilván nem szabad elvetni azt, amit
hát, Viktor is ilyen...
tetszett, hogy javulnak.
Hát, hogyha ilyen marad a Mercedes formája, szerintem már jövőre se fogjuk itt látni, hogyha tényleg ezen múlik. Egyébként nem hinném, hogy amiatt veszített volna a motivációt, mert már lenne egy hétvilágbajnoki címnek, mert tavaly nem harcolt volna a szezon végéig.
Nem azt mondtam, hogy emiatt veszített motivációt, hanem az autó jelenlegi formája miatt inkább.
Ami viszont még a Mercedes helyzetét illetően érdekes, hogy Russell azt mondta, 99%-ban a delfinezésnek tulajdonítható a teljesítményhiány, viszont hogyha azt veszük valamilyen szinten, a Ferrari is delfinezik még főleg nagyobb tempónál, szóval ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy itt akár csapatok között is miként alakul így a fejlesztési verseny, hiszen amíg a Ferrari alapvetően boldogul a delfinezéssel, ott ugyebár ott is vannak aerodinamikai problémák, mert jelen pillanatban a Red Bull az aután a legkomplettebb a csomag, hogyha kiveszük a képből a megbízhatósági aggályokat, hiszen...
Ezt miért mondod? Bocsánat, hogy közül szólok, mert igazából hát, számomra ez nem egyértelmű.
Hát azért, mert úgy tűnik, hogy a Red Bullnál az aerodinamikával is elégedettek, meg a Honda motornak a teljesítményével is, hiszen ezen a hétvégén a Honda motor volt a leggyorsabb az egyenesekben. A Ferrari-nak volt egy ilyen jó 8-9 km/h lemaradása. Éppen ezért fordult elő az, hogy az egyenes szakaszokon sokkal közelebb tudott élni Verstappen, még a pálya kanyargós részén az 1-es-2-es szektorban el tudott nyúlni Leclerc. Ugyebár láthattuk itt a versenynek a közepénél is,
igen, ez...
kétharmadánál, hogy folyamatosan ingázott egy másodperc, 1,7 másodperc körül a differencia.
Igen, de az éremnek két oldala van, és a Ferrari a kanyargós részeken jobb volt. A leggyorsabb kört Leclerc futotta, az időmérőn pedig Perez és Leclerc között 25 ezred másodperc volt a különbség, szóval én ezzel nem értek egyet, hogy egyértelműen a Red Bull a jobb csomag, ugye ez pályafüggő, és szerintem pályáról
persze, 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 de én most alapvetően azt mondom, hogy ott talán egy picit jobban megvan a összetettség, mert itt azért a hosszabb enyhésekkel egyértelműen tűzdelt dzsiddai pályán ennek a 89 km/h-nak látható jelentősége volt. Tehát amikor nem volt túlságosan lemaradva Verstappen, simán utolérte őt még az egyenesben is Leclerc-t.
Bocsánat, vissza még a Mercedes formájához. Említetted itt a delfinezés, de igazából szerintem érdemes lenne azért megjegyezni, hogy a pilóták azt mondták, hogy a futamra nagyjából megoldották a delfinezést, szóval pont most nem ez hátráltatta őket, még úgy is, hogy Hamilton rosszabb beállításokat választott, és ugye Hamilton a futam után azt mondta, hogy arra a kérdés, hogy tulajdonképpen mi a probléma, azt mondta, hogy egyrészt leszorító erő, másrészt meg motorerő kellene, szóval itt azért igen, gyakorlatilag amire épül a Forma 1, abba kéne több Forma 1-es sikerhez, és ami pedig hogy mondjam, nem csak a delfinezés a probléma, ezzel azt akarom mondani, ami pedig Hamilton a motivációját illeti, egyetértek azzal, hogy lehet, hogy úgy gondolja, hogy elég lesz, bármennyire is maradhatna még, nyilván ő bármikor bármilyen szerződést kérhetne és kaphatna a Forma 1-ben, hogyha folyamatosan itt marad, és bocsánat, csak azt akartam még ezzel mondani, hogy igazából, hogyha tovább küszködik, és nem jönnek az eredmények, akkor lehet, hogy ilyen spirálba kerül, és láthatunk egy 2011-et tőle, amikor már annyira próbálkozik, főleg, hogy egy csapattárs is megveri, és alapvetően gyönge az autója, hogy egyre több hibát követel. Remélem, hogy nem, mert nyilván jó lenne őt is az élmezőnyben látni, de hogyha arról van szó, hogy Hamiltonnak mi a kilátás, ez az egyik lehetőség.
A korábbi felmerült témához kapcsolódik igazából Seres János kérdése. Sziasztok, mit gondoltok? Lesz idén DRS nélküli futam? Ha igen, hol? Én gyorsan adnék erre egy nyilvánvaló választ. Monakóban valószínűleg az lehet. Nem, ott nem maximum a cél görbébe szokott lenni, de...
Igen, még az első évben volt az 2011-ben, hogy az alagútnál is volt egy DRS szakasz, ott olyan veszélyesek bizonyos, hogy aztán azt később elvetették ott. Sergio Perezek volt pont egy nagyobb bukása a Sauberral.
Igen. Én bízom benne, hogy lesz egyébként, de ahogy itt ti is felhívtátok rá a figyelmet, látva az, hogy még mennyire a DRS-re vannak kihegyezve az előzések, nem biztos, hogy megmerik ezt húzni, hogy egy futamon kivegyék, és akkor mondjuk végigvonatozzon a mezőny.
Hát igen, egy dolog bízni valamiben, és más dolog hinni valamiben. Tehát én is bízom benne, hogy láthatunk olyat, de nem hiszem, hogy lesz. Tehát.
Ha gondoljátok, akkor tovább térhetünk a mezőny hátsó régióira. Nem tudom, hogy marad még mellettek valami?
Szerintem említsük meg akkor Perezt, ugye, vagy Sainzot, igazából Sainzot
és Perezt, mert
össze is kapcsolódik ketteik futama. Egyrészt ugye nyilvánvaló szerintem mindenki számára, hogy milyen rosszul jött ki a lépés a mexikóinak azután, hogy élete első Forma 1-es pólját megszerezte, 215
futam után. Ugyebár sok statisztikai végkülönbség van, hiszen volt
igen, olyan, igen,
hogy nem indult futamon, aztán nevezték hétvégére, de mégse állt rajthoz.
Minden esetre óriási rekordjavítással, mert előtte kicsit több, mint fele annyi volt Mark Webber várakozási ideje. Na minden esetre megszerezte az első pólját, és tényleg jól is ment, és újra csak előjött az, hogy mennyire a szerencsén is múlik a Forma 1-es siker, hiszen szegény Perez kiment, a Ferrari blöffje vagy stratégiaváltások miatt ezt már nem, sosem fogjuk tudni, és egyszerűen kiesett a versenyből, hiszen a többiek utána gyakorlatilag ingyen, ahogy mondani szokás, cserélhettek kereket.
A biztonsági autónak köszönhetően, ugyebár Nikolász Latifi balesete után.
Ja, egyébként Latifinek valaki szólhatna, hogy próbálja elkerülni a falakat. Mostanában valahogy nagyon vonzák a betonfalak a kanadait, de minden esetre, amikor
pedig nem direkt csinálta, nem, mielőtt még bárki is azt gondolná, hogy
persze, ja, nem is így gondoltam, de egyébként hosszabb távon, hogyha mindenütt ez történik vele, akkor az nem jó. Nem jó men a Forma 1-ben, bármennyi pénzt is hoz a csapathoz. Na minden esetre
ez egyébként egy érdekes félmondat volt, mert ugyebár 2020 őszén től már nem a Williams család kezében van a csapat, hanem a Dorilton Capital tulajdonában, és ugyebár ott leszögezték, hogy attól a ponttól fogva már nem is annyira a pénz lesz a pilótaválasztás fölmotiváló ereje, hanem a tehetség is megvan-e. És hogy a Latifinél azt látják, hogy minden hétvégén a falba áll, akkor előbb-utóbb egyre kevésbé indokoltá válik az ő megtartása. Tehát egyszerűen nem fogja tudni előrébb vinni a csapatot ebből a szempontból.
Igen, egyetértek ezzel. Szerintem térjünk át azért Perez és Sainz incidensére.
Volt egy érdekes incidensük ott a szentivár mögött, ahol Perez a pályán jött nagy lendülettel, Sainz pedig a boxból kifele, és egy vonal keresztezi a pályát, a safety car vonal, és ilyenkor, aki azt először átszeli, az, aki előbb átszeli, úgy döntik el, hogy ki a jobb pályán.
Azért
a pozíció, igen.
És Sainz elsőként szelte át, viszont a lendületelőnyből érkező, és hátrébről érkező Perez megelőzte őt, és kicsit a falhoz szorította a spanyolt, a Ferrari spanyolját.
Bár teszem hozzá, hogy a pilóták bentről nem látják, hogy ki van előrébb a vonalnál.
Nyilván, de a lényeg az nem ez ebben az esetben, hanem az, hogy itt a döntési procedúra volt lassabb, mint amit mondjuk pont ma olvastam Twitteren egy bejegyzést, hogy gyakorlatilag a Twitter 20 másodperccel az eset után megmondta, amit a versenyirányítás csak körökkel később, sőt, már kicsit túl későn is mondott meg, hogyha Sainz kritikáját veszik alapul, hogy ezt amúgy simán lehetett volna rendezni a biztonsági autó mögött körözve, mert hogy ezzel Sainz is elveszítette a lehetőséget, hogy Verstappen támadja, és Perez is elveszítette gyakorlatilag a lehetőséget, hogy visszavegye a harmadik helyet, mert így ugye a gyorsabb tempónál már nem tudott úgy támadni.
Jó, hát szerintem itt érdemes, vagy kimondottan fontos kiemelni, hogy igen, történt egy hiba Perez részéről először, hiszen biztonsági autó előtt, mögött nyilván tilos az előzés. Az is nyilvánvaló, hogy ezt több maga Sainz is látta, meg talán szerintem Perez is gyorsan felismerte, hogy itt rosszul csinálta a dolgokat, de itt számos kritika azt vette alapul, hogy miért nem oldotta meg a versenyigazgatás gyorsan a helyzetet. Sainz is ezt panaszolta. Viszont nagyon fontos, hogy ugye az előző két-három évben pont azt arra panaszkodtak sokan, köztük mi is, hogy az akkori versenyigazgató, Michael Massey rögtönzött, próbálta a showhoz igazítani a szabályokat, néha semmiből húzott elő döntéseket. Most ez nem így történt, Nils Wittig másképp gondolta, nem nyúlt bele. azt is tudjuk ugye, hogy az idei évtől a csapatoknak nem is szólnak konkrétan oda, hogyha valamilyen pozíció, szabálytalan pozíció szerzés történt, hanem a csapatok dolga szólni a pilótának, hogy hé, most ezt
saját belátásuk szerint.
Igen, vissza kéne adnod. És nyilván Perez ugyan megtehette volna, hogy lassít, és akkor elengedi Sainzot a biztonsági autó mögött, de azzal Sainznak és magának is büntetést kockáztatott, és szerintem azzal együtt, hogy tényleg Sainznak nagyon rosszul jött ki így a lépés, azzal, hogy Perez megtehette, és tényleg a Red Bullnak nyilván az jó jött, hogy Perez a spanyol előtt volt, és nem veszélyeztette Verstappen. Alapvetően mindenki a szabályok szerint cselekedett Perez hibája után, és inkább szerintem legyen így, hogy a szabályok szerint történik valami balfogás, amit utána lehet orvosolni a szabályok pontosításával vagy átírásával, mint az, hogy ötletszerűen történik valami csak a show kedvéért.
Vagy rosszabb esetben ilyen piaci alkudozás útján.
Vagy akár rá, igen, ilyen rádiós alkudozás, hogy ki mikor ad vissza milyen pozíciót, vagy kinek hol a helye. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt írjuk fel annak, hogy egyszerűen új még a versenyigazgató, és örüljünk annak, hogy a szabályok gyakorlatilag az első hibán túl végig érvényesültek, és szerintem lesz ennél jobb is.
Összességében, mint a futamoknál a döntéseket megváró és azokról beszámoló újságíró, elmondhatom, hogy a versenyirányítás egyébként sokkal gyorsabban hozza meg a különböző döntéseket, legalábbis most ezen a második hétvégén így érződött. Lépjünk tovább közben, mert jönnek a kérdések YouTube-on. Viktor kérdezi, hogy hogyan látjuk két futam után a McLaren teljesítményét, hova érhetnek el az év végén. Hát most ezen a futamon összejött nekik a pontszerzés Lando Norrisnek köszönhetően, mindjárt láthatják a nézők a YouTube-on a bajnoki ponttáblást, a egyéni és a konstruktőri helyzetet is. Hát Ricardo-t egy műszaki hiba hátráltatta, nem tudom, hogy látjátok?
Hát ne felejtsük el, hogy azért itt bőven voltak kiesések, visszalépések, ugyebár nem indult el sem Schumacher, sem Tsunoda, aztán egy körülbelül hárman is kiestek, Alonso, Ricardo és Bottas, és ha ezeket is számításra vesszük, akkor azért ez a hetedik hely szerintem nem feltétlenül tükrözi még a valóságot, sokkal inkább ez a 10-12. Hely, amit itt láthatunk az időmérő edzésen is, de az azért látszik, hogy már talán egy fokkal jobb a helyzet, mint a Bahrain, de ahogy azt az előadásban is kiveséztük, ez még a csapat álláspontja szerint is pályafüggő. Tehát ez nem garancia arra, hogy két hét múlva Melbourne-ben is hasonlóan így a mezőny közepén fognak tanyázni, és emelsnek vissza a mezőnynek a végére.
Teljesen egyetértek, én is pontosan ezt akartam mondani, hogy a Norris helyezés az nagyon sok minden másnak is köszönhető. Szóval erőből szerintem nem lettek volna itt. Azt is láthattuk, hogy Ricardo a kiesése előtt mennyire volt versenyképtelen. Szóval igazából Norris szerintem amúgy is jobb pilóta volt tavaly is, és ennyivel jobb volt most is, de sehol nem lett volna, hogyha ennyi mindenki nem potyog ki előle. Egyébként gyorsan csak Hamiltonra visszautalva, szerintem Hamilton sem lett volna pontszerző helyen, hogyha nem történik három. Jó, oké, Ricardot kihúzhatjuk, de hogyha Bottas és Alonso műszaki problémája nem történik, akkor Hamilton is örülhetett volna, hogy egyáltalán úgy látja a pontszerző helyek végén.
Igen, lett, ha valaki előtte végez,
akkor, ja, igen, akkor szóval már pontszerző. Egyébként, bocsánat, csak erre nem tudom, mennyien tudják, vagy látták a hírekben azóta, hogy Hamilton a célbaérés után megkérdezte, mondta a versenymérnöke, neki tizedik lettél, ő erre mondta, hogy ezért még jár pont, ez nekem igazából nagyon nem tetszett, szóval ennyire azért biztosan nem lehet, hogy ennyire ne legyen képben egy hétszeres világbajnok.
Pedig az a helyzet, és sajnos láttuk már többször, hogy azért voltak furcsa
megkérdezései. Igen,
szabályok terén voltak
problémák. Nem irónia volt-e, tehát hogy csak egy tizedik hely.
Nekem nagyon visszatetsző volt, ennyi a lényeg, mert...
Vagy amikor az ellenfél csapat főnökét nem tudta, hogy ki.
Hát igen.
Franz Tost, az Alfa Tauri vezetője.
Ilyen szempontból ez a fogalmatlanság, ez az abszolút nem törődöm hozzá, ami ugyebár az általa közvetített értékekkel teljesen ellentétes, mert ugyebár ő hirdeti a sokszínűséget a Forma 1-ben is, összemosva a sportot a politikával, nem vesz tudomást arról, akikkel kvázi úgymond bejár egy munkahelyre, tehát azokkal sincsen képben. Tehát ilyen szempontból, hogy akar társadalmi kérdésekben bármilyen előrelépés produkálni, hogyha azzal sincs tisztában, mi van körülötte. Tehát azért nem változik olyan gyakran a pontrendszer, hogy ne lehessen tudni, hogy a 10. hely 1 pontot ér. Ennyit ér 2010 óta.
Egyébként mondom, én szerintem elmondtuk már Hamilton 10. helyes dolgára, amit lehetett, viszont az legeslegején mutatott fotó kapcsán említettük már az Alpint, és Okont és Alonsót, szerintem róluk is érdemes beszélni, hiszen
abszolút
egészen a pontszerző helyek sűrűjében voltak. Nem is tudom, hol kezdjük. Jót csatáztak? Volt
én élveztem, én nagyon élveztem.
Kettejük közül, aki nem volt sportszerű, vagy túlzásba vitte, vagy mit gondoltak?
Azért Okonnak volt egy-két necces védekezése, de egyébként ezt a rózsaszín párdudok cica harcát két szemszögből lehet megközelíteni. Egyrészt nagyon szép és nagyon látványos volt, másrészt, hogyha nagyon a csapat érdekeket akarjuk szem előtt tartani, akkor viszont nem volt annyira okos. Mert hogy lényegében ezzel a látványos karmolgatásokkal 5-6 kör alatt összehoztak 10,5 másodperces hátrányt Russell-el szemben. Tehát lényegében George...
Esetleg nem emlékszik, csak tegyük hozzá, hogy a 6.-7. helyen küzdöttek nagyon sokáig a két rózsaszín autóval.
Tehát lényegében George Russell majd a Kodazűrön nyugodtan átkopogtathat Okonhoz egy üvegcsörrel, hogy köszi haver az 5. helyen.
Szerintem nem biztos, hogy meccsbe lett volna
a
Mercivel, mert ugye még Russell azelőtt elment Okon mellett, mielőtt ők belebonyolultak volna a csatába. Egyébként a konkrét csatáról azt gondolom, hogy Alonso volt összességében az okosabb, próbált odafigyelni, mint rangidősként, és mint talán lehetetnyivel gyorsabbként arra, hogy oké, Okon itt a szélárnyékban már tud izmozni mögöttem, de azért ne menjen már össze két autó, és végül aztán a csapat is rászóltak arra, hogy Okon most már nyugi. Hát aztán végül pont fordult a kocka, mert hogy Alonso alatt is csütörtöket mondott a technika. De a csatát jó volt abszolút látni, én nagyon élveztem, jókat kacagtam itt, miközben néztem a tévén, de jó volt látni, abszolút. És főleg azt néztem volna még meg tovább, hogy ugye végül utolérte őket Bottas és Magnussen is az Alfa Romeo-val, illetve a Haas-szal, és Bottas meg is előzte Okont. Viszont ebből aztán nem alakult ki egy ilyen komolyabb négyes csata, azt még esetleg megnéztem volna.
Ami nekem feltűnő volt azért, hogy rózsaszín autó és Okon, néhány évvel ezelőtt nagyon hasonlókat láttunk, amikor még Perez csapattársa volt a francia.
Most már csapatfőnök is ugyanaz.
Igen. Akartam még folytatni a sort, de rá most akartam kitérni, szóval hogy lehet, hogy azért van itt valami közös a két dologban, és Okon talán nem elég érett ahhoz, hogy belássa, hogy nem mindig kell megelőzni a csapattársat, amikor egy kicsit megvan a tempó, vagy nem kell a csapattársat a falba nyomni, amikor nála van meg a tempó. Minden esetre ugye ott már Szafnauer, aki korábban a Force India, vagy Racing Point, vagy ahogy nevezték az évek során, ő volt a főnökük akkor is, amikor Perezzel küzdöttek a rózsaszín autóban, most az Alpine autója rózsaszín, de a csapatfőnök ugyanaz azóta, és már beszélt arról, hogy ők továbbra is nyitva tartják a pilóták egymás elleni küzdelmének a lehetőségét, szabad a versenyzés, ameddig nem ütköznek, viszont azért leszögezte a tegnap látottak után, hogyha ilyen 15-20 körrel a vége előtt is még éles a helyzet, akkor ezután mindenki szólni fognak, hogy eddig és ne tovább, mert igazából a csapatnak teljesen mindegy, hogy ki van előrébb, hogyha hozzák a pontokat, akkor ne kockáztasz fel semmit.
Okon szempontjából viszont jó hír lehet, hogy Ausztráliában már egy kicsit oszlani fog a rózsaszín köd, mert ezt a teljesen rózsaszín Alpint csak az első két futamon láthattuk. Melbourne-től már inkább kék lesz, és itt a oldaldobozokon lesz rózsaszínes.
Igen, a nézők figyelmét közben felhívom arra, hogy nyugodtan nézzék meg, hogy számukra ki volt a pozitív és meg a negatív meglepetés a szaúd-arábiai hétvégén. Ha megengeditek, én kezdem is, és szokatlan nevet fogok mondani pozitív meglepetésként. Nálam Pierre Gasly volt, és azért, mert ismerve az, hogy hogy fejezte be ezt a futamot, én emelem a kalapom előtte. Nyolcadikként végzett az Alfa Tauri franciája, ezzel mentve pontokat a kisebbik energiaitalos csapatnak, viszont az utolsó 15 körbe állítása szerint folyamatosan fájó hasfallal vagy bélrendszerrel teljesítette, és olvasva a beszámolóját, gyakorlatilag azt mondta, hogy a jobb oldala fájt kanyarokban meg fékezéskor. Benne felmerült az, hogy simán lehet, hogy egy vakbélgyulladás alakult ki nála futam közben, mert hogy még a médiánál tett túrája során is még panaszkodott a fájdalomra, aztán erről azóta nem jelentek meg hírek, legalábbis én nem láttam, de mindezzel együtt nálam abszolút ő a pozitív.
Egyébként nem annyira szokatlan név Gasly, hiszen a tavalyi év, meg az azelőtti év, amely is nagyon sokszor teljesített kiemelkedően, adott esetben akár az autó erején felül, de minden esetre megsüvegelendő az, hogy ezt így abszolválta. Viszont hogyha a tegyenúgy igazódik, akkor azért még a következő napok, hetek még érdekesek lehetnek.
Persze, bármi okozhatta ezt, lehet, hogy például a megterhelés, ugye most mondjuk mondok még egy nevet, aki szerintem szintén dicséretet érdelek, Kevin Magnussen, aki azért a nyaka nincs olyan edzésben, mint mondjuk a kollégái, akik nem 10 nappal a szezon nyitó előtt kapják meg a Forma 1-es behívójukat.
Bocsánat, csak így gyorsan rögtön mentsük is ki Nico Hülkenberget, aki aztán végképp fizikailag készületlenül érkezett, és ő még nem is 11 nappal a szezonnyitó előtt, vagy a verseny előtt, hanem tényleg szó szerint a szezonnyitó előtt ült be az autóba, és ez a nem is csak a mai, már az elmúlt években is borzasztóan sokat számít a fitness, a felkészültség fizikailag, úgyhogy amit a német nyújtott, annál többet nehéz elvárni egyébként. Ugorhatunk is, csak hogy tényleg
nagyon nagy most...
Nem, de ennyi a lényeg, hogy Magnussennél és Hülkenbergnél is az edzettség borzasztó sokat számíthat a teljesítményben, és emiatt is megsüvegelendő, hogy mire volt képes Magnussen.
A helyzetükből kihozták a maximumot abszolút, tehát hogy ráadásul Magnussen megint szerzett pontot, kettőt is. Nem tudom, hogy láttátok-e Günther Steiner nyilatkozatát, hogy tavaly mit meg nem adott volna azért a két pontért.
Nem tudom most,
mire hát, hogy, hát volt egy nyilatkozat a Günther Steinernek a leintés után. Nem nagyon kapták föl, tényleg csak ilyen kisebb körökben hangzott el. Lényegében, hogy finoman fejezzem ki magamat és adásképesen, az egész pedokkal intimebb viszonyt fejezett volna ki ezért a két pontért.
Közben Máriától kérdezem, azt mondja, hogy rosszabbul hallatszom, remélem most kicsit változtattam, és most remélem jobban hallatszom. Nyugodtan írjátok meg, hogy esetleg változott-e a szituáció.
Nem tudom, bocsánat, csak itt visszatérek, kicsit elkanyarodtunk. Patrik, tőled nem hallottuk végül, hogy kitartottál hétvége negatív meglepetésének, és Olivier, tőled meg egy nevet sem hallottunk.
Olivier, és aztán én egy kicsit más negatív vumot mondanék, mert személy szerint én most nem biztos, hogy ki tudnék fejezni, inkább egy jelenséget, vagy nem is tudom majd.
Azt hiszem, sejtem, mire gondolsz, de...
Hát Jó kérdés. Én azért nem mennék el amellett, hogy Sergio Perez kezd így összeállni a Red Bull-lal, legalábbis ez a hétvége ezt mutatta, úgyhogy én őt emelném ki ebből a szempontból, mert Perezről tudni kell, hogy alapvetően nem egy egykörös versenyző, ennek ellenére mégis beúszta az időmérőt, miközben Verstappen, aki ebben sokkal jártasabb, negyedik lett végül. És hogyha nincs a biztonsági autó, akkor azért a mexikóinak lett volna esélye a győzelemre, úgyhogy én Perezt mondanám így a hétvége pozitív meglepetésének, persze egyetértve az imént elhangzottakkal is, hogy Gasly, Hülkenberg és Magnussen is ugyanúgy megérdemli az elismerést, míg a hétvége csalódása, hát elég nehéz, mert alapvetően sok tragikusan rossz teljesítményt nem látunk Hamiltonét kivéve, szóval ebből a szempontból talán őt nevezni meg beállításoktól függetlenül, hiszen azért a hétszeres világbajnokot a korábbi években tényleg nem láttuk olyan helyzetben, hogy akár egy kicsit nehezebb helyzette is ne tudott volna mit kezdeni. Most viszont teljességgel úgy tűnt, hogy tehetetlen.
Jó, én még eddig nem mondtam neveket, de egyébként most már el is happoltátok őket, én sem tudok nagyon más mondani. Pozitív szereplő azok, akiket beszéltünk, hiszen a Perezt, Magnussent is említhetjük, de igazából ha azt nézzük, hogy kik nyújtották a sót, akkor mondhatjuk a győztes Verstappent, Leclerc-t is, sőt akár a két Alpine pilótát is. Negatívként szintén Hamilton mondanám, de szerintem bármilyen pilótán túl sokkal nagyobb negatívum volt az egész helyszín és annak körülményei. Patrik, szerintem az előbb már előlegeztel, úgyhogy átadom neked, hogy...
Igen, hát itt a felmerült már pénteken, hogy hiba-e megtartani ezt a futamot így. Főleg az, hogy már a Bahreini nagy díj után jelezték, és még az
előadásban
igen, mi is beszámoltuk arról, hogy vannak itt bajok Jiddában, itt a jemeni felkelők csinálják a balhét, és meg is csinálták, mert a pályától 12 kilométerre találat ért egy olajdepót, olajfinomítót, és hát gyakorlatilag erről szólt a pénteki nap a Forma 1-ben, ugye volt két szabad edzés is, de konkrétan a box utcából látszott a tűz, a füst, a pilóták megbeszélést tartottak éjszakában nyúlnan, ott helyi idő szerint 2:30-kor végeztek, hogyha jól emlékszem, de magyar idő szerint is nagyon későn, és én fönnmaradtam, és 4,5 órát figyeltem a különböző hírforrásokat, Twittert, a helyszínen lévőket, hogy mi a helyzet, és az egész krónikája nagyon furcsa volt, és a negatív szereplők emiatt számomra a főnökök gyakorlatilag, a Forma 1 vezetése, a szaúd-arábiai vezetés, és részben szerintem a csapatfőnökök is, bár ők szerintem inkább megkötött kézzel voltak, ugyanis ők azt pusolták, azt nyomták, hogy itt legyen futam, mert biztonságban, és örüljünk, hogy nem történt semmi nyilván, de ez én egyet tudok érteni például a német tévésekkel, akik fogták a motyókat és hazamentek, mert ez védelmi rendszer ide meg oda, akkor is ez nagyobb kockázat ennél, és ez csak egy a pályát érhető kritikák miatt. A másikra gyorsan ki is térnék, és aztán majd később átveszem kicsit bőven a szót. A másik, ugye, módosítottak a pályán, mert tavaly láthattuk minden kategóriában, hogy törtek az autók, de gyakorlatilag már csütörtökön elmondták a versenyzők, hogy szinte semmit nem érnek ezek a módosítások, és hát meg is látszott az eredménye, még Schumacher balesetén.
De a Forma 2-ben is voltak autótörések, gondoljunk csak Théo Pourchaire-re vagy Cem Bölükbassira, aki ugyanúgy kórházban kötött ki a gyrázkódással. Ami viszont a rakétatámadásokat illeti, ez egy roppant kényes szituáció, mert ugye bár adhatnak itt bármilyen garanciát, azért a mai világban nagyjából három dolog biztos az életben, a rendőr, a halál, meg az adó. Ugyanakkor viszont ott van a másik szempont is, hogyha ezek a húszi lázadók úgymond célt értek volna, és lényegében ezekkel a hadműveletekkel úgymond blokkolják, bojkotálják a Forma 1-es futamot, akkor ezzel a Forma 1 a későbbi támadásokra nézve is, hogy mondjam, felületet nyitott volna magának, tehát így további eseményeket is lehetett volna hasonlóképpen bojkotálni. Ugyanakkor az kétségtelen, hogyha ott lettem volna a helyszínen, akkor nyilván én se lettem volna nyugodt, hogyha onnan követem az eseményeket.
Én azt mondom, hogy én innen sem voltam nyugodt.
Igen.
Eleve igazából 2-3 évvel ezelőtt sem voltam nyugodt, amikor először felmerült, hogy akkor Szaúd-Arábiába viszik a Forma 1-et. Az akkori híreimben, mindig kontextusban helyezés kedvéért meg is írtam, hogy Szaúd-Arábia a maga elmaradott vallási alapú bíráskodásával, állam szervezésével nem egy jó helyszín a Forma 1 számára szerintem, meg igazából semmi számára, ennek ellenére borzasztó sok pénzük van, és ahogy angolul mondják, sportswashing-gal próbálják javítani a nemzetközi imázsukat, ami azt jelenti, hogy kifizetnek végtelen sok pénzt, csak azért, hogy megjelenjen náluk ilyen, olyan, amolyan nemzetközi sportesemény, gondoljunk itt golfra, európai klubfocira, és akár az amerikai pankrációra például, jó néhány éve nagy fölháborodásra az amerikai WWE, a Pankrációs Szövetség szerződést kötött velük jó néhány évre borzasztó sok pénzért, azért, hogy aztán utána megtartsák a gáláikat ott, amik egyébként nagyon fura érzésűek, nem hiszem, hogy mindenki követi ezt, de amennyire én tudom, eléggé furcsák amúgy is, a nőknek kezes-lábasban kell küzdeniük, már ha egyáltalán, és 2 évvel ezelőtt volt valami pénzügyi elszámolási vitájuk egyébként, nem valami súlyos dolog, de volt valami kis vitájuk a rendezvény kapcsán, és utána majdnem egy napig ültették a Pankrációs Szövetség birkózóit, meg a további dolgozóit a reptéren. Ezt csak azért mondom, mert nem biztos, hogy mindenki értesült róla, de fölröppent, hogy a pilóták végül azért bólintottak rá a részvételre, mert nekik is finoman belengedték, hogy nem biztos, hogy olyan könnyen távozhatnak az országból, akár csak ő, szimplán csak ők, akár a csapatok. A lényeg az, hogy ezt senki nem erősítette meg, de teljesen reálisnak tűnik, és nyilván ezt ott nem is mondhatták el a hétvégén, de én nagyon kíváncsian várom, hogy akár a következő hetekben, vagy akár csak évek múlva, de hogy valaki elmondja arról az igazságot, hogy miért is versenyeztek ott. Ami a pályát illeti, csak egyet tudok érteni, tavaly is mondtuk, hogy nem való a Forma 1-nek, a javítások se segítettek ezen, és én nagyon szeretném, hogy ez lett volna az utolsó Saudi nagydíj, amit láttunk egy jó ideig.
Nem csak te tartottál az esetleges támadásoktól, Gábor, hanem Noémi is. Nagyon para felvételek voltak. Én biztos lefújtam volna a versenyt, végig izgultam, hogy nehogy robbanjon egy rakéta vagy bomba vasárnap pályán. És igen, ez benne volt, ahogy arról beszéltünk is. Olivier, pedig te említetted, hogy ugye a Forma 1 mikor és hogy volt kitéve támadási felületeknek, és kicsit visszanéztem itt a történelembe, Forma 1-es történelembe gondolt nyilván, és meglepő módon viszonylag gyakori támadási felület volt a Forma 1 különböző célokból, nem is kell olyan messzire visszamenni, most ami, hát nem pont a Forma 1 volt a támadási felület, de hát nyilván érintve volt az orosz-ukrán háború miatt, hogy törölték az ország nagydíját, távoztak az orosz szponzorok, szponzor és pilóta, szóval mindig valahogy a sport meg a politika összefonódik. Viszont volt már ennél egyel súlyosabb helyzet, nem is olyan messzi innen, sem időben, sem térben, amikor a Forma 1-nek meg is kellett hátrálni egy fenyegetés miatt. Ez 2011-ben történt, amikor le is kellett fújnia a Bahreini nagydíjat. Hát gyakorlatilag az arab tavasz terjedt ki a közel-keleti szigetországra is, ami a helyi viszonyok között annyit jelentett, hogy a síta többség, a nép gyakorlatilag fellázadt az uralkodó szunita kisebbség ellen, akik ugye többek között a Forma 1-et is az országba hozták. A futamot többször elnapolták az évben, mielőtt véglegesen törölték, volt szó nyári, aztán októberi rendezésről is, de egyik sem valósult meg. 2012-ben visszajött az országba a sport, viszont több ezt követőiben is voltak F1-es megmozdulások, amit most a YouTube nézők is látnak, ez egy 2012-es tüntetés képe egyébként. Ezek nem voltak olyan veszélyesek, mint a 2011-es, ugye komplet arab világot érintő felkelés, de ilyen rendőri posztok megjelenése az gyakorlatilag meghatározó látképévé vált a Bahreini nagydíjnak így 2-3 évig. A pilóták és a csapatok testépsége egyébként máshol is veszélybe forgott, még nem is kell egyébként ez a háború, elég csak elmenni egy brazil nagydíjra Interlagosba, São Paulo-ba. Rendszeresen rátámadtak a csapatok személyzetére, szerelőire, fegyveresek, hogy elrabolják, főként azért, hogy elrabolják az értékeiket. Több alkalommal fegyverek sültek el, lyukadtak ki személyzetet szállító kisbuszok. Szerencsére halálos áldozata nem volt ezeknek az incidenseknek. Hát Brazíliában ez a veszély itt a favellákban napjainkban is fennáll, ugye gyakorlatilag az Interlagos-i pálya is egy ilyen favella tenger veszi körül, és mai napig a szerelők és a csapattagok civilben és nem csapatruházatban közlekednek a szállodájuk és a versenypálya között. És ha már itt tartunk, nem mehetünk el szerintem a legismertebb ilyen sztori mellett, ami nem kisebb nevet érint, mint a Maestro-t, Juan Manuel Fangio-t, még a hőskorból. Hát 1958 elejét írunk, amikor az argentin ötszörös világbajnok elment egy bajnokságon kívüli futamra, Kubába, a kubai nagydíjra. Akkor még nem azok a viszonyok voltak, mint amik meghatározók voltak az elmúlt évtizedekben, akkor még a Fidel Castro féle bagázs még csak lázadó szerepben volt, szóval még nem voltak hatalmon a kommunisták, és a futam előtti napon elvitték a hoteléből az argentint. Fangio egyébként pár óra múlva ki is szabadult, nem esett baja, viszont ez elég kínos helyzetbe hozta az akkori kubai elnököt, de pont ez volt ugye a Castroék célja is egyébként. Szóval vannak ilyen történetek a formai világában, hogyha már itt a sporták, mint ilyen kitettség középpontba állítása a téma. Visszaadom a szót nektek.
Jó, hát én még annyit tennék hozzá, hogy igazából nem tudom, nem is tudom, hogy mennyire vicc, vagy lehet-e viccelődni ezzel, de a mostani hétvége rámutatott újra a Forma 1 kétszínűségére, vagy köpenyek forgatására, hiszen az orosz-ukrán háború, vagy ukrajna-orosz lerohanása kapcsán alig egy héttel korábban a versenyzők egy ilyen nemet a háborúra Molinóval pózoltak pólókban. Most elmentek egy országba, ami nem tegnap kezdte.
Majdnem polgárháborúban.
Igen, hát vagy gyakorlatilag egy másik országgal ugyanúgy hadat visel, Jemennel egy ideje. Ennek kapcsán mondtam, hogy gyakorlatilag, hogyha nagyon akarnak, akkor nagy szolidaritásukban akár Kijevben is csinálhatnának egy utcai verseny gyorsan, szóval számomra rettentően kiábrándító, hogy egyáltalán nekiállnak üzletelni ilyen rezsimekkel, és az meg végképp, hogy tényleg, hogy tartják is ehhez magukat, és aztán még a tetejében úgy is kommunikálják, mint hogyha nagyjából minden rendben lenne, de mondom, én azt remélem, hogy hamarosan kiderül, hogy mi, de ez volt az utolsó Saudi nagy díj egy darabig, bár több százmillió dollár a kérdés, mert ugye az Aramco, a Saudi, mondhatjuk, hogy állami olajtársaság ennyit tett bele a Forma 1-be, sok-sok évre szóló főszponzori szerződés tekintetében, sőt az egy csapat szponzora is. Minden esetre, nem tudom, sokan utaltak már a hétvégén is nagyon finoman, nyilván, hogy kihussanak az országba, és ne legyen velük valami, arra, hogy érdemes lesz meggondolni a jövőt, és szerintem fogják is. Minden esetre remélem, hogy többet nem kell Saudi nagydíjról műsort tartanunk.
Épp ezért is volt talán az adásunk címe az, hogy a futam, amit nem szívesen látunk, mert tényleg ezzel a felvezetéssel és előzményekkel hát nem volt olyan felhőtlen érzést nézni a Form 1-et, mint ami egyébként máskor szokott.
Így van. Nem ez volt az a felvezetés a hétvégének, ami optimális lett volna bármilyen szempontból is, tehát azt látni, hogy az első szabadezésen is ott villanások vannak a háttérben, konkrétan becsapódott egy rakéta az egyik olajfinomítóba, hát hogy mondjam, tehát ez a...
És 12 kilométer az nem sok mondjuk ilyen Budapesten belüli viszonylag.
Egyébként csak úgy mondom, hogy igazából, hogyha egy-két fokot tévednek a rakétával, akkor az a pályát is eltalálhatta volna, még ha nem is akarták volna, akkor is ez, és nem is, egyszerűen nem is értettem, hogy miféle biztosítékot adhatnak a helyi biztonsági szakértők, vagy hatóságok, vagy a szervezők arra, hogy nem fogja a pályát eltalálni egy ilyen lövedék, hiszen egyszerűen lehetetlen. Ez nem, szó szerint nem zárható ki, úgyhogy itt ez is erősíti azt, hogy valami más is volt a
teljesen abszurd, és egyáltalán nem tartom szerencsésnek, hogy a Forma egy bárhol, bármilyen témában, bármi nemű politikai konfrontációba keveredik, tehát ez tehát legalább a megelőzhető eseteket jól lenne kiszűrni, mert azért hogy mondjam, engem meglehetősen feszélyes egy alapvetően Forma 1 és egyéb autósport tematikai műsorban ilyeneket kell boncolgatni.
Hát reméljük, hogy egy kicsit nyugodtabb vizekre elvezünk majd 2 hét múlva Ausztráliába.
Ott a más Szigetország.
Egy az, meg másrészt ott hagyományosan jó hangulat szokott uralkodni. Most már régen volt. Hát mondjuk legutóbb, amikor ott volt a Forma 1, nem volt jó a hangulat, mert a rajongók a pálya kapuin kívül maradtak, és már becucoltak a csapatok, de végül nem volt semmi a futamból, ugye pont akkor tört ki a koronavírus járvány világszerte.
Egyébként az első szabadedzés előtt döntöttek a hétvégetől.
Igen, és én azt reméltem, hogy itt is legalább valami ilyesmit látunk szombatra, nyilván ismerve a körülményeket. Meg most megkockáztatom, aztán legfeljebb haragszik rám valaki, de hogy Ausztrália egy civilizált ország, Szaúd-Arábia meg úgy néz ki, mintha az lenne, félig meddig, szóval nem hittem benne, hogy meg is történik, de ezt reméltem. De igen, egyébként rettentően érdekes, meg izgalmas lesz újra Ausztráliában Forma 1-es futamot látni két év kimaradás után.
Egy módosított nyomvonalon.
Igen, az meg főleg, bár nyilván a mostani 800 kilós, majdnem 6 méteres autók már tényleg nagyon nehezen is férnének el azon a pályán, visszautalva Szaúd-Arábiára, Dzsiddára, ezen se férnek el, már csak ezért se kéne ide visszatérni. Minden esetre nagyon várom, mert a Melbourne-i versenyek általában azért jók szoktak lenni, mindig történik valami, és az különösen érdekes lesz, hogy az új autók és a csapatok erőviszonyai hogy alakulnak egy megint más jellegű versenyhelyszínen.
Igen, ilyen szempontból eléggé sokszínű időszaknak nézünk elébe, hiszen Ausztrália után jön ugyebár Imola, ami megint egy eléggé más karakterisztikájú pálya, majd visszatérünk egy utcai helyszínre, Miami, de ne szaladjunk ennyire előre,
nem
hiszen...
nem is voltunk ott.
Hiszen visszatérnek a jó kis koránkelések, amik úgy
ne is mondd.
2019 végeztével így kikoptak az életünkből. teljesen szokatlan lesz visszarázódni ebbe.
Tehát akkor a nézőknek azt kell megjegyezni, hogy 2 hét múlva, ugyanígy hétfő este héttől csapatrádió, és előtte nyilván hétvégén, szombat-vasárnap koránkelés, és Melbourne-ben időmérő és futam szombat-vasárnap. Azt hiszem, hogy az adásunk végéhez értünk. Maradt még bennetek valami?
Na, azt hiszem, mindent elmondtunk szerintem.
Kibeszéltétek magatokat. Jó, van, hát...
Igen, ami meg majd ezek után fog történni, azt majd a veles.hu performa egy oldalon úgyis megtalálják a nézők, olvasók, azt, hallgatók.
Azt írásba kiadjuk. Iratkozzatok fel addig a YouTube csatornánkra, és nyomjátok meg a csengőt, akkor legközelebb könnyebben megtaláljátok a csapatrádiót, de a Facebookról is elérhettek bennünket, az oldalunk neve F1 & More. Írásainkról Oliver már beszámolt, a vezes.hu per Forma 1 oldalon találhatók, és más írások, cikkek, anyagok is olvashatók a vezes.hu-n. Nyugodtan böngészitek őket.
Például más videós tartalmak is.
Korábbi adásainkat pedig a YouTube mellett a Spotify-on, az iTunes-on és a Google Podcast-on is visszahallgathatjátok, szóval a legnépszerűbb ilyen podcast szolgáltatások mind élnek és működnek. Úgyhogy 2 hét múlva, Ausztrália után, mi nem korán kelünk akkor, hanem ugyanígy este, 7 órakor, a futam reggel 7, a csapatrádió este 7.
Egyik vasárnap, a másik hétfőn, de mindenki
tökéletes zárszó volt.
Igen, mindenkit nagyon várunk, most pedig köszönjük a figyelmet.
Köszönjük, hogy itt voltok.
Sziasztok!
Sziasztok!